kedves hallgatók, Dima Kozmint köszönhetjük itt a műsorban, aki hip-hop táncos és influencer. Ezt egy 2023-as cikkben olvastam, akkor ugyanis volt egy Roma Szabad Egyetem kapcsán írt cikk a Transtelexen, és akkor onnan ihletődtem, ami a pályádat, az életpályádat illeti tulajdonképpen, de mesélj egy kicsit a gyerekkorodról, tehát ez egy portré műsor, úgyhogy kezdjük az elején.
Üdvözlöm a hallgatókat. A gyerekkoromból annyit kell tudni, hogy én egy hátrányos helyzetű roma családban születtem. Nagyon-nagyon sok
negatív hatásért?
Igen, tehát nagyon sok rasszizmus vett körül, akárhova mentem, mindenhol csak rasszizmus vett körül, és az iskolában nem voltak barátaim általában, ezért mindig megaláztak, megvertek, meg ilyenek, és mindig azt hajtogatták nekem, hogy ha sikerül elvégeznem a 8 osztályt, akkor maximum csak egy börtöntőtelék lesz belőlem. És akkor ilyenkor felébred bennem egy ilyen kis hangucska, hogy én ennél többre vagyok hivatott, és ennél többre vagyok képes, és elkezdtem keresni az utamat, próbáltam egy csomó különböző sportokat, focistam, birkoztam, kosaraztam, kézilabdáztam, úsztam, síztem, és aztán végül jött a tánc, ahol elég nagy szintekre lépkedtem fel. Ebben a sportnak, mondhatom sportnak is most már a táncot, mert...
Ugyanolyan mozgást igényel.
Igen, ugyanolyan mozgást igényel, és hát ugye köztudott, hogy az olimpián is most már elfogadott sportként, úgyhogy nagyon beleszerettem első percet a táncba azért, mert a tánc adta meg azt, amire igazából vágytam, hogy az emberek lássák és értékeljék azt, hogy én vagyok valaki és csinálok valamit. Igazából az volt az egésznek a lényeg, amikor elkezdtem táncolni, azt az utat keresztem, hogy az emberek fogadjanak el engem is úgy, mint az átlagos ember, tehát ne legyen az, hogy jaj, a cigány az úgyis cigánya, és ez sose csinál semmit, csak várja a pénzért, és hogy valami történjen vele. Na most nekem mindig az volt a fejemben, hogy én nem akarok ebben a tipikus önsajnálatban felnőni és élni, hogy én cigány vagyok, és nekem soha nem sikerülhet semmi, ezért folyton ki akartam törni ebből az egészből is. A táncba azért szerettem bele, mert mikor színpadra léptem, az emberek értékeltek és megtapsoltak is. És minden olyan jó érzés volt, hogy értékeltük azt, amit csinálok. Akkor instant beleszerettem a táncba, és ezáltal akkora motivációt kaptam, hogy 11 évig csináltam ezt a sportot, üztem. Minden erőmmel olyan volt, hogy sokszor betegen, vagy éppen törött kézzel, vagy hasonló sérülésekkel, kicsit szomorodott bokával is, de ott voltam a teremben, és azt mondtam, hogy már nekem ott kell lennem, mert nekem ez a hivatásunk.
Tehát nem állított meg semmi?
Abszolút semmi, és senki nem tudott megállítani. Tehát olyan volt, hogy munkahelyen volt, és munkahely mellett is elkéreztem számtalanszor már a főnökem, sokszor utaltak emiatt, de úgy is mentem, és üztem a táncot, mert egyszerűen annyira olyan volt, mint egy első szerelem.
Azt mondtad, hogy 11 évig, azt jelenti, hogy most már nem táncolsz? Vagy ebből is ki lehet öregedni? Hogy van ez?
Sose lehet. És igazából azt gondolom, hogy a tánc az annyira, az egy annyira jó dolog, hogy a testet fiatalon tartsa mindig is, csak volt egy kisebb-nagyobb sérülésem, és akkor abba kellett hagynom amiatt.
Láttam a Facebookon, hogy azért díjakat is bezsebeltél, hogy így fogalmazzak, tehát nagyon sok elégtételed.
Persze, nem akartam felvágós lenni most egyből ezeket előszörni, de így, hogy ezt megemlítettük, akkor elmondanám, hogy horvátországi világbajnokságon második helyet nyertünk a csapatommal, ugyanis én csapattáncos voltam, nem szóló, és ezen kívül Barcelonában is a legjobbak közt mérkőztünk meg. Itt Barcelonában 36 csapat közül lettünk hatodikok, és Romániában is többszörös országos bajnokságot is nyertünk.
Hol láthatunk téged? Hát megkereshetünk a YouTube-on is, de most talán edző vagy, nem?
Hát igen, vannak különböző, mikor szabad napom van, igazából azzal töltöm az időmet, hogy hátrányos helyzetű gyerekeknek tanítok táncórákat különböző falvakban, Sepsiszentgyörgy környékén. Tehát nekem ez egy megfogadott, megígért dolog volt gyerekkoromban, ugye nekem nem volt példaképen, és már akkor eldöntöttem azt, hogy majd akkor én leszek a következő generáció hátrányos helyzetű gyerekeknek a pozitív példaképe.
És ez sikerült?
igyekszek mutatni. Azt gondolom, hogy mindig van mit tanulni, mindig van hova fejlődni, és igyekszek ezen a jó úton megmaradni.
A mostani gyerekeknek tehát könnyebb, hogy valaki foglalkozik velük. Népszerű ez a tánc, ez a sporttánc a gyerekek körében? Tehát sok követőd van, sokan akarnak a nyomdokaidba lépni?
Én azt gondolom erről, hogy én mindig elmondom az élettörténetem egyik részét, amikor különböző új helyekre megyek, mondjuk meghívnak iskolába, vagy hasonló helyekre, akkor mindig elmondok egy történetet magamról, amivel próbálom inspirálni őket azzal, hogy keressék meg a saját útjukat, hogy kapják meg magukba azt a kis hangocskát, amit én is megkaptam, és motiválják önmagukat arra, hogy törjenek ki abból a kis valamiből, amiből mindig is ki akartak törni. Tehát én úgy voltam vele, hogy nem csak a hátrányos helyzetű, hanem a családon belüli bántalmazott gyerekekre is értettem ezt a hátrányos helyzetet, mert ugye nekem is volt erre példa, hogy sokszor van egy alkoholista apám, aki folyton csak vert, és volt rá példa is, hogy karácsonykor, amikor mások ünnepelték a szeretet ünnepét, én olyankor bujkáltam mínusz 20 fokban kint, hogy apám ne találjon meg, hogy éljenek, hogy ne verjen meg. És ezért mondtam azt, hogy volt olyan, hogy vannak olyan gyerekek, akiknek szüksége van, hogy ezeket elmondjam, hogy megértsék, hogy nincsenek egyedül is, hogy ha bármi van, akkor tudnak számítani egy beszélgetésre, talán, vagy akár segíthetek abba, hogy elindítson őket a saját karrierük megtalálása útján.
A rasszizmus ellen hogy lehet védekezni? Tehát mondtad, hogy elszigetelt voltál gyerekkorodban, és mindig értek ilyen atrocitások. Mit mondasz erről a gyerekeknek, hogyha őket is éri, akkor hogyan viselkedjenek, hogyan peregjen le róluk, mert az a lényeg, hogy leperegjen, nem?
Én azt gondolom, hogy a rasszizmus is egyfajta fájdalom, persze ez létezett, amióta világ a világ. Viszont én személy szerint én úgy védekeztem ez ellen, hogy én a fájdalomból erőt kovácsoltam és motivációt. Tehát nekem ez volt a motivációm, hogy folyamatosan ez lett körül, nekem ez lett megígérve, ez lett mindenki ezt a sorsot pecsélte érte nekem, és én nem akartam, és úgy voltam vele, hogy ez az én életem, az én sorsom, és hadd legyen úgy, ahogy azt én akarom, nem ahogy azt mások mondják. Akkor elkezdtem folyamatosan kitörni, tehát folyamatosan csinálni valamit, és ezekből a kis rossz indulatú hozzászólásokból kovácsoltam erőt magamnak, hogy mindenki mondta, hogy neked nem jött össze, mert a cigány volt, nem vagy jó semminek, és akkor mindig úgy ott volt bennem az a kis hang, ami mondta nekem, hogy te ennél több vagy, te többre vagy hivatott, és sokkal többet tudsz elérni az életbe, csak hallgass önmagadra, szeresd önmagadat, mert egy érték vagy. Ezt mondanám a fiatal gyerekeknek, akiket rasszizmus ír, hogy kovácsoljanak erőt belőle ebből a rossz indulatú hozzászólásukból.
Jó, hogy ott volt az a kis hang. Tehát ez szerintem ilyen általános érvényű dolog, hogy van, aki a negatív hatásokból erőt kovácsol magának, és benne van az ambíció, meg az elhivatottság, hogy azért is megmutatom, hogy leszek valaki, tehát...
Igazából elnézést is félbeszakítom, igazából nekem ez a kis hangocska egy baleset után keretkezett. Ugye én nekem 13 évesen volt egy olyan balesetem, hogy kicsit lehetetlennek hangzik, de mégis megtörtént, hogy leestem a 9. emeletről, és egy koponyatöréssel úsztam meg.
Hihetetlen.
Igen, tudom, hihetetlen, mindenki ezt mondja erre.
De fűre estél, vagy bokorra?
Nem feltétlenül, inkább egy ilyen szellőző házba estem be, ahol a falak így össze-vissza csapkodtak, és akkor onnan, hogy majd kiszedtek, és vittek kórházba, de a lényeg az egészben, hogy ebből a baleset után ébredt fel ez a kis hangocska bennem, hogy én úgy indulok neki az életnek, hogy alapból, hogy cigány is vagyok, meg nagyon szegény is, úgyhogy már alapból két lépése hátrébből indulok az élet nagy versenyfutásán.
És akkor megtaláltad a célodat, tehát...
Igyekeztem megtalálni.
Tehát több sportágat kipróbáltál, és akkor onnan jutottál el a hip-hopig. Tehát mit kell tudni most a hip-hop mozgalomról itt Romániában? Mondtad, hogy már sport, már olimpián is bevették sportágnak. Mi ez a mozgalom? Mit kell erről tudni?
A hip-hopról azt kell tudni, hogy ez egy igazából egy lázadási mód volt 1981-es elején talán, ha nem tévedek. amikor ez egy kicsit visszamegy a történelemben, mert volt egy ilyen Brooklyn News, amit egyszerűen feltúrtak, és azt akartak csinálni egy negyedbe, és egy csomó házat lebomoltak, és az akkori emberek lázadni akartak, de nem akartak agressziós lázadást csinálni. Ezért inkább azt csináltak, amihez a legjobban értettek, elkezdtek táncolni, bulizni, meg ilyenek. Akkor ezekből születtek meg különböző stílusok, ugye van a breakdance, van a locking, popping, voguing, meg ilyesmi. Tehát van legalább 50 vagy 60 fajta stílus. Az hip-hop igazából egy annyira adrenalin teljes tánc stílus, hogy egyszerűen minden olyan fiatal számára tudom ajánlani, aki adrenalin függő talán, vagy én meg akarja próbálni azt, hogy milyen színpadon az adrenalin érzése.
Mesélj egy kicsit az influencerkedésedről is, tehát hol találunk meg az influencerként téged, és mivel foglalkozol, milyen témákat viszel be ebbe?
Általában igyekszek mindig, ahogy mondtam, jó úton maradni. Válaszolva a kérdésedre, általában TikTokon vagyok aktívabb, és ott tevékenykedem, különböző fajta videókat gyártok, ami azt jelenti, hogy nem csak mondjuk vannak napok, amikor olyan kedvem van, hogy motivációs videókat teszek fel, vagy vannak napok, amikor táncos videókat készítek, vagy vannak napok, amikor vicces videókat, mert ugye erre kapok a mai nézők. Tehát ilyen nagyon-nagyon összetett, hogy mondjam, tehát nem csak egyfajta stílusú utat követek, hanem többfajta utat, többfajta módban jelenek meg a TikTokon.
És gondolom, hogy van sok követőd is.
Hát megmondom egy pillanat, pontosabban mennyi. Hát, nem emlékszem sose pontosan, hogy hány követőm van, de...
Hát az állandóan változik, nem? Növekszik.
Igen. 66.600 követőm van.
Az igen. Akkor tényleg te egy nagyon népszerű influencer vagy. És magyarul, vagy románul, vagy milyen nyelven? Vagy
általában románi... magyarul csinálom általában.
Uh-huh. Románi nyelven tudsz?
Azt nem igazán beszélem. Egy-két szót talán mondatot, de annyi nem.
Visszatérve erről jut eszembe apropó a nyelv és a származás, hogy a szüleiddel most milyen a kapcsolatod? Büszkék rád?
Hát igazából szerintem büszkék, bár sosem említették meg azt, hogy büszkék rám. Nem nagyon. Én nagyon korán elköltöztem otthonról, 16 éves voltam, amikor elköltöztem, és úgy voltam vele, hogyha tartanom kell velük a kapcsolatot, akkor ugyanazon a szinten fogok élni, ők annak. Ugye ugyanis ők nem nagyon iskolázottak, édesanyám 8 osztályt végzett, meg apám egyáltalán nem volt iskolában, és ezért nagyon nehezen volt, meg tudtunk élni. Mert olyan volt, hogy abból éltünk, hogy anyám elment furkálóba, megvett egy-két csulát, és azt eladta az ismerőseinek mondjuk kétszeres árba, háromszoros árba, és akkor aznakra, ha át tudtuk adni, akkor volt mit enni, ha nem, akkor nem ettük.
És most mivel foglalkoznak ők? Segíted őket anyagilag?
Vannak ilyen időszakok, amikor segítek nekük. Apám például most nem tudom, milyen visszanagyott a tehessége van, hogy mindenféle elektronikai dolgot meg tud javítani, meg nagyon értezi ilyen elektronikai dolgokhoz. Én eszemben pedig konyhán dolgozik segédszakácsként.
Tehát akkor az ő helyzetük is normalizálódott, nem? Közben?
Gondolom igen, viszont nem tudom, apámnak az alkoholizmus az még mindig nem.
Igen, ez egy nagy probléma, és az egész családot érinteni szokta, ha van egy alkoholista családban sajnos. Testvéreid vannak-e? Azt hiszem, láttam a Facebookon, hogy van egy húgod, vagy egy nővéred?
Van kettő húgom, igen.
És ők mit csinálnak? Mivel foglalkoznak? Vagy ők még kisebbek?
Nem, az igazából már mindketten elmúltak 20 évesek, úgyhogy az egyik húgom, ő már férhez ment, és ő is külön él. Neki van két gyereke, és a másik húgom még a szüleimmel él.
Mesélj a mostani mindennapjaidról, tehát most mondtad, hogy volt munka, vagyis hogy a munkahelyedről mindig el kellett kérezzél, hogyha akartál menni táncolni. Most hol dolgozol, vagy mivel foglalkozol?
Most jelen pillanatban pincér vagyok egy étteremben, de voltam egyébként színész is ezelőtt. Jó néhány éve, mielőtt jött volna a karantén, akkor volt még egy ilyen színészi karrierem. Színházba dolgoztam, Románia, sőt mondhatom azt is, hogy Európa egyik majdnem legelismertebb színházi rendezőjével, aki Radu a Szín, tehát voltam színész is, ugye, aztán egy csomó szakmában kipróbáltam magam, szakácskodtam, ugye ez volt nekem a végzettségem, viszont nem nagyon annyira szerettem. Ezen kívül, nem tudom, egy motivációs beszédeket szoktam tartani, ahogy azt említettem az előbb is, hogy különböző helyekre meghívnak, legfőbb inkább iskolákban a gyerekeket felkészíteni, mondjuk az élet nagy dolgaira, ugye most ezt nem tudom, én egyedül megvalósítani felkészítem őket, én csak egy lőkertet tudok adni nekik, hogy rájöjjenek arra, hogy mennyi mindent tudnak csinálni, mennyi lehetőség van a kezükben, és igen, nagyjából ennyi pincérkedem igazából, és táncot oktatok a gyerekeknek, amikor engedi az idő.
Uh-huh. És ott a vendéglőben, ahol dolgozol, tudják, hogy neked van egy másik éned is már, mint hogy közéleti személyiség vagy?
Persze, tudják, természetesen tisztában vannak vele.
És támogatnak, bátorítanak, elfogadják?
Elfogadják, persze, nincs ezzel probléma, hál' Istennek manapság már nem nagyon érint engem rasszizmus, mert annyira azt kell mondjam, hogy annyira megkedveltek, vagy megszerettek az emberek azáltal, hogy amennyit szétdolgoztam magamat azért, hogy egy értékelt ember legyek.
Te tulajdonképpen Sepsiszentgyörgyön élsz, igaz?
Igen, Sepsiszentgyörgyön.
A színházi karrieredről miért mondtál le? Vagy úgy értettem, hogy a járvány előtt volt, akkor a pandémia után igen. Nem folytattad?
Igen, nem folytattam, mert akkor már lejárt a szerződésem, és ugye nekem nem volt ehhez végzettségem, engem csak megkértek, hogy vegyek részt egy előadásban, és az ugye körülbelül majdnem 2 vagy 3 évig tartott, ha nem tévedek, és ugye különböző turnékra vittek ezzel az előadással. Ezt az előadást amúgy Despero Amen Chicartoff-nak hívják, ha valakit érdekel, akkor majd megtalálja az interneten levő egy csomó cikk van, vagy akár YouTube-on is.
Uh-huh. Tehát román előadás volt, román
nyelvű. Román előadás volt, igen.
És a te szereped mi volt, mit játszottál? Kit alakítottál?
Igazából nem alakítottam senkit, tehát én mindig a saját utamat jártam, és mindig magamról beszéltem, akárhol voltam, úgyhogy itt is az volt a szerepem, hogy beszélgessek egy kicsit magamról, táncoltam, és igazából ez egy ilyen dokumentum előadás volt, egy balesetről, ami történt, ahol meghalt egy csomó roma ember is, csomó gyerek árván maradt, és ugye nekem volt egy csomó ismerősöm köztük, és egy beszédet tartottam benne, mikrofonba beszéltem ott, aztán meg táncoltam, mutattam egy tánc előadást ott benne, és nagyjából színészkedtünk, tehát voltak különböző mozdulatok, meg koreográfiák, amiket követnem kellett, de igazából nem kellett megalakítanom senkit.
Milyen balesetről van szó, azt elmondanád? Mi történt?
Egy autós baleset volt, nem tudom már pontosan a dátumot, de nagyon régen volt, azt tudom, és emberek pityókát szedtek, ezért volt a címe az, hogy Desztóval és Sikátok, ilyen napszámos munkára elmentek nagyon sok roma, nagyon sok cigány ember, és úton visszafele a vonat elgázolt egy traktornak a reborkáját, és azon nagyon sok ember volt, és abból nem túl sok ember élt.
Ezt teljes egészében megtaláljuk, ezt az előadást az interneten, vagy pedig csak cikkeket találunk róla?
YouTube-on megvan a premierje, azt uh-huh. hiszem, ha nem tévedek, uh-huh. meg lehet találni teljes egészében is.
Milyen terveid vannak, ami a jövőt illeti? Mit szeretnél még elérni? Vagy azt, amit most csinálsz, azt szeretnéd még jobban kiteljesíteni?
Igen, azzal mindig is az volt egész életemben, ezért dolgoztam és ezért harcoltam, hogy példát tudjak mutatni azoknak, akik a falakon túl maradtak, mert nem sokan onnan, ahonnan én jövök, tehát én nagyon, nagyon hátrányos helyzetű negyedből jövök, és onnan nem sok ember jut ki úgymond annyira sikeresen. Én most nem tartom magam úgy, de nagy sikeresnek, de valamilyen szintén elértem egy olyan sikert, hogy példát tudok mutatni nekik, hogy igen, hogy így is lehet ezt csinálni. Ezt próbálom minél jobban csinálni, de amúgy nem sokára majd lesz, nem tudok túl sok mindent mondani erről, mert egyébként fog a titoktartási szerződésem, de hogy a jövő héten majd tévében is lehet majd követni egy bizonyos műsort, és ott majd több mindent megtudnak az emberek rólam.
Szóval akkor kövessünk, és akkor meglátjuk, mert nem akarod most elkiabálni.
Igen.
Volt-e mentorod, olyan személy, akinek hálával tartozol, hogy segített a karrieredben?
Én nem nevezhetem őt mentornak igazából. Volt egy személy, persze természetesen, aki a tantárgyunk volt, Molnár Enikőnek hívják. Neki vagyok nagyon hálás, mert amikor kerestem az utamat, ő volt az első személy, akinek azt mondtam a személybe, hogy oda mentem a tantárgyunkhez, és azt mondtam, hogy én cigány vagyok, szeretnék tenni magamért, szeretnék valaki lenni, szeretnék fejlődni, szeretnék táncolni. Kérek szépen egy esélyt arra, hogy megtanulhassak táncolni, mert ugye, ahogy az életben úgy, a táncban is kétfajta ember létezik, egy, aki ezzel születik is, egy, aki megtanult. Én megtanultam táncolni. És az edzőm látva ezt, hogy így álltam hozzá, úgymond a szárnya alá vett, és mindig próbált nem csak táncedzőként tekinteni rám, hanem saját gyermekeként kaptam tanácsokat tőle az élet nagy dolgairól, úgyhogy igazából neki vagyok nagyon. Mindig is hálás voltam, és mindig is hálás leszek, hogy édesanyám helyett édesanyám volt.
Ez nagyon szép. Engem az meglepett, hogy mondod, hogy van, aki úgy születik, hogy tud táncolni, és van, aki meg kell tanulja. Tehát te úgy érzed, hogy te nem születtél tánc tehetséggel?
Én azt gondolom, hogy mindenkiben van egy szikra, csak az a szikra, annak ki kell fejlődnie, és meg kell találnia a maga útját, ahogy az ember is meg kell kapja a saját útját. Én lehet, hogy tehetségesen születtem, csak nem tudtam róla, és idővel ez kifejlődött bennem, vagy éppen felébredt bennem ez a kis szikra, na most, hogy én is táncolni fogok, de azt gondolom, hogy nem szabad sose felvágósnak lenni, úgyhogy én azt gondolom, hogy megtanultam táncolni, igen. Kell ritmusérzés, meg zenei hallás hozzá, de attól függetlenül meg kell tanulni a mozdulatokat, meg a stílusokat.
Igen, ahogy mondják, hogy a művészetben, azt hiszem a képzőművészetben, hogy 2% tehetség, a többi verejték, tehát hogy igen, szükség van munkára.
Van egy ilyen mondat, ami sose felállított el, az edző mindig mondta, hogy a munka veri a tehetséget bármikor.
Uh-huh. Tehát hiába tehetséges valaki, nincs ambíciója, hogy dolgozzon is a sikerért, meg az eredményért.
Nekem ebből volt a legtöbb a tenni akarási vágy, meg az ambíciói, tehát nekem annyi volt, mai napig is annyi van, hogy egyszerűen nem tudok vele már mit kezdeni sokszor, hogy mindig ott van bennem, hogy ne valamit csinálják, valamit csinálják, valamit csinálják.
Igen, ez az elhivatottság.
Igen.
Kevés emberben van meg, de akiben megvan, az szerencsésnek tarthatja magát. Szerencsés embernek tartod magadat?
Ez egy nagyon jó kérdés. Én szerencsés embernek tartom magam egy dolog miatt. Akárhány lehetőséggel mentem szembe, sose volt olyan, amit visszamondtam. Minden lehetőségbe fejezt ugrottam, és minden azt mondtam, hogy na most ez nekem jó, már ezzel is példát tudok mutatni azoknak az embereknek, akik ezt kell lássák, hogy így is lehet cigányként, ezt is meg lehet csinálni, ezt is el lehet érni. De mindig ez volt a fejemben, hogy minden lehetőségbe igen mondtam.
Az is nagyon szép dolog, hogy nem felejted el a származásodat, és segíteni akarsz másokon is, mert nagyon sok ember csak a saját karrierjét akarja építeni, tehát egoista. Igen. Te meg altruista vagy, tehát nem vagy egoista.
Igen, úgy vagyok vele, hogy ezzel a nemzeti problémával nem sokan foglalkoznak, mert ugye a cigány emberrel, meg a szegény ember, ez nem reprezentál hogy is mondják ezt, egy pillanat csak románul jut eszembe.
Mondja csak.
Reprezentál interesz szociális.
Tehát nem képez társadalmi érdeket.
Pontosan, nem képez társadalmi érdeket, így van. Tehát senkit nem érdekli, ezek kétfajta probléma, hogy a cigányok meg a szegény emberek. Tehát mindenki magával foglalkozik. Én meg úgy voltam vele, hogy láttam milyen az, amikor nem volt egy példakép, vagy ugye nekem nem volt példakép, és akkor azt éreztem, hogy akkor ha nem én, akkor muszáj valamit tennem ennek érdekében, és akkor mindig ott van bennem az a tenni akarási vált, hogy most akkor élesek a következő, és én fogom megmutatni mindenkinek, hogy igenis nekünk is van rá esély, és mindenkinek van, megvan az ugyanakkor esélye, senkit nem szabad elbátortalanítani, hogy neki nem sikerülhet meg, tehát nem szabad elvenni senki motivációját.
Most akkor te vagy a mentora, ahogy neked akkor Molnár Enikő.
Pontosan így vagy, ezt a szerepet próbálom betölteni.
Vannak gyerekek, akiket különösen támogatsz, mert látod bennük ugyanazt a szikrát, vagy pedig mindenkivel egyformán foglalkozol?
Természetesen igyekszek mindenkivel egyformán foglalkozni, mert nekünk cigányoknak van egy 8. érzékünk, és ezt a rossz indulatú vagy rasszizmusnak használjuk általában. de ezt én nem szoktam általában észrevenni a gyerekeken, úgyhogy volt rá példa, hogy volt két olyan diákom, akinek elmondtam ugyanezt a történetet, hogy kerestem az utamat, és egy kis hangocka felébredt bennem, és meg kell találnom azt a valamit, amiben én nagyon jó vagyok, és nagyon jól tudom csinálni, és fejleszteni tudom még magasabb szintekre. És ez a két diák akkoriban elkezdett lovagolni, és többszörös országos bajnokok voltak körülbelül 3-4 éven át, tehát senki nem vette őket lovaglásban. És ezek olyan hátrányos helyzetbe jöttek, hogy otthon nem volt áram, nem volt víz, nem volt, tehát abszolút ilyen átlagos dolgok, amiknek mi ugye nem tudunk örülni, de ezek úgy jöttek az óráimra, hogy így szívogtak a szemei, hogy nem lehet leírni. És megértették az üzenetemet, és mondom, tehát 2 éven keresztül, 2-3, vagy nem mert biztos lehet több is, de senki nem vette őket lovaglásban, és nem büszke voltam rájuk. Csak hát aztán ugye ők is megházasodtak, már gyerekük lett, és említék a sportot tovább.
És ilyenkor boldog vagy?
Természetesen nem csak boldog, büszke is vagyok. Én büszke is vagyok, mert én úgy voltam, ha egy ember életét meg tudom váltani azáltal, hogy én egy előadást adok neki, és megérti az üzenetemet, és elkezd tenni önmagáért egy hátrányos helyzetű gyerek, az már nekem büszkeség.
Igen. Ígérd meg nekünk, hogy majd még vállalsz egy-egy beszélgetést itt ebben a műsorban, mert nagyon hasznos és nagyon jó gondolatokat fogalmazol meg, és én gratulálok neked a karrieredhez, a hivatásodhoz, az elhivatottságodhoz, és akkor, hogyha hamarosan tévéműsorban is szerepelsz, akkor ahhoz a munkához is kívánok neked sok sikert, és remélem, hogy kerítsz időt ránk, hogy a továbbiakban is időnként megkeressünk téged, és kifaggassunk.
Köszönöm szépen a dicséreteket és a gratulációkat. Természetesen nagyon szívesen bármikor.